Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 182. dicséretet. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük 329. dicséretünknek mind az 5 versét. a mi segítségünk, karácsonyi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mindenható Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, Máté evangélium a második részéből, az első 12 verset.
A napkeleti bölcsek imádják Jézust. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt, afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek hát a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak nekik, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ünnepelhetünk ma. Köszönjük neked azt a csodát, amire minden karácsonykor emlékezhetünk, a te szereteted, irgalmad, csodáját. Köszönjük azt, hogy te vállaltad Jézus Krisztusban, ami Urunkban, hogy emberré leszel. Köszönjük a sok-sok ígéretet, ami Jézus Krisztusban mind beteljesedett. Olyan csodálatos, hogy a te szavad megbízható és igaz volt mindig, és hogy a te szavad megbízható, igaz ma, és ebben bízhatunk a holnapunkra, a jövőnkre nézve is. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a te ígéreteid beteljesedtek, és köszönjük neked, hogy te annyira szerettél minket, hogy egészen közel jöttél, hogy Jézus Krisztusra nézve elmondhassuk, velünk vagy te, hogy velünk az Isten. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattunk ezen az ünnepen is, és erre van legnagyobb szükségünk, akkor, amikor szomorúak vagyunk, amikor félelmeink vannak, amikor betegséggel, fájdalommal, gyásszal küzdünk a mindennapokban, akkor, amikor sok feladat közepette tele van a szívünk aggodalommal, akkor is tudhatjuk, hogy te velünk vagy ígéreted szerint minden napon. Kérünk, hogy te, aki nagyon jól ismersz minket, áld meg a mai Isten tiszteletünket, úrvacsora vételünket, te áld meg a mi közösségünket, hogy erősödjön a hitünk, hogy megújuljon a reménységünk, hogy egyre inkább teljessé legyen bennünk a szeretet, a megbocsátás, az irgalom, és könyörgünk mindazokért az emberekért, akik szerte a világon karácsonyt ünnepelnek, hogy ha tudják megtapasztalni, hogy milyen jó téged szeretni és benned bízni. És könyörgünk azért azokért az emberekért, akik nehéz körülmények között hajléktalanul, kórházban, magányosan, különböző otthonokban töltik az ünnepet, hogy hajolj le hozzájuk a te szereteteddel. Kérünk mindazokért, akik háborúságban, üldöztetésben részesednek, add a te erődet, és kérünk azért, hogy ezt a világot egyre jobban átjárja az evangélium, és minél többen leboruljanak előtted, és imádjanak téged. Kérjük a te szent lelked munkáját ebben a világban, és a mi életünkben, a mi Isten tiszteletünkön is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, akik itt vannak a templomban, hogy bátran jöjjenek ide az úrasztalához most. Bátran minden gyermeket hívunk ide, nem kell félni, csak egy rövid tanítás következik. Gyertek ide mellém. Úgy látom, hárman vannak bátrak. Ugye? Gyertek, fogjuk meg egymás kezét. Még lehet jönni onnan a padból is, nem? Jó. Áldás békesség.
Áldás békesség. Istennek dicsőség.
Hát ez nagyon jó. Hárman vannak, és ilyen szépen tudnak köszönni, hát megdicsérlek titeket. Azt szeretném megkérdezni, hogy szoktátok-e nézni a csillagokat? Volt-e már, hogy felnéztetek az égre, és csodáltátok, hogy milyen szépek a csillagok? Igen? És mikor szoktátok főleg nézni? Télen vagy nyáron?
Télen.
Ti télen? Ó, nagyon jó. Én azt gondoltam, hogy nyáron. Én főleg nyáron szoktam nézni a csillagokat, de bármelyik évszakban lehet gyönyörködni a csillagokban. Azt olvastam a Reformátusok lapjában, hogy Lengyelországban úgy kezdődik a karácsony ünnepe, hogy december 24-én az egész család kimegy csillagot nézni. És hogyha valaki meglátja az első csillagot, akkor felkiált, hogy én ott látok egy csillagot, és akkor köszöntik a karácsonyt, köszöntik egymást, és utána mennek bevacsorázni. Hát nem tudom, hogy idén karácsonykor Lengyelországban lehetett-e bármilyen csillagot látni, nálunk nem valószínű az időjárás miatt, de a felolvasott igében is csillagról volt szó. A napkeleti bölcsek követték a csillagot, és a csillag oda vezette őket Jézushoz. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek van-e olyan csillag, amit mindig láthatunk, akár felhős az ég, akár nem, akár borús az idő, akár nem. Tudtok-e ilyen csillagot mondani nekem? Nem nagyon. Na, mégis? És hol van ez a csillag akkor?
Az égen.
Hát az égen, ez igaz. Az égen ott van akkor is, hogyha mi nem látjuk, teljesen igazad van, ott vannak a csillagok. És annyira megítette például a Zsoltár íróját, hogy ő azt mondta a 8. Zsoltárban, hogyha látom a csillagokat, micsoda az ember, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Mikor felnézett a csillagokra, mindig csodálta Istent, hogy hú, de jó, hogy gondol ránk, és figyel ránk. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy tudja valaki a templomból, a felnőttek közül, hogy van-e olyan csillag, amit akkor is láthatunk, hogyha borús az ég. Nagyon. Bátran lehet mondani most hangosan. Köszönjük szépen, gondok úr, megfogalmazta, azt hiszem sokaknak a válaszát, hogy a templomunk tetején bizony van egy csillag. Vannak néhányan, akik nem ismerik fel benne a csillagot, de az bizony egy csillag, és arra emlékeztet minket, hogy a csillag Jézushoz vezet. Ha a templomba jövünk, Jézust ismerhetjük meg. Hogyha igét olvasunk, Jézusra figyelünk. Ha hittanórán vagyunk, akkor is Jézusra figyelünk.
Úgyhogy a csillagok Jézushoz vezetnek minket. Úgyhogy ha télen láttok csillagot még, vagy akár tavasszal, nyáron, ősszel, mindig gondoljatok Jézusra, aki előtt leborultak a napkelti bölcsek, és imádták őt. Áldás békesség!
Áldás békesség, Istennek dicsőség!
Köszönöm szépen! Itt van Norbert testvér, úgyhogy ő még tart nektek külön gyerekórát is, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük. Énekeljük a 327. dicséretünknek a 4. versét. Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, János evangéliumából olvasom az első rész 14. és 16. versét. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Karácsonyt ünnepeljük 2010 utolsó vasárnapján. Ünnepelünk, és közben szomorú szívvel gondolunk azokra, akik a belvíz miatt el kell hagyják az otthonukat. Szomorúan gondolunk arra, amit hallhattunk a hírműsorokból, hogy a világ számos országában üldözik a keresztényeket, hogy az időjárás miatt többen a reptereken töltötték a karácsonyt. Ünnep és hétköznap. Vajon nincs-e óriási szakadék a kettő között? Felolvasott igénkben azt is olvashattuk, hogy közöttünk lakott. De hol? Ezt a kérdést is feltehetnénk. Hiszen csak Magyarországon ebben az évben, akár anyagi problémák miatt, árvíz, belvíz, iszapkatasztrófa pusztítása miatt, elveszítették emberek az otthonukat. Otthontalanság, betegség, magány, csalódás. És közben itt van a karácsony titka, az ige üzenete. Vajon az emberi élet valósága nincsen mérhetetlenül távol a karácsony ünnepének az üzenetétől? Hát azt kell mondjam, testvérek, hogy nincs. Akár mennyire fájdalmasan is érezzük sokszor az emberi életnek a problémáit és nehézségeit, ez nem azt jelenti, hogy az Isten távol van tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg a karácsony arról beszél, hogy az Isten egészen közel jött. Nem nekünk kell a mindenféle bajainkból valamilyen módon felemelkedni az isteni magasságokban, hanem a mindenható Isten lejött közénk. Jézus Krisztusban megélte az emberi élet törékenységét,
mulandóságát, felvállalta az elutasítást, a hajléktalanságot, azért, hogy megmutassa, van egy hajlék, van egy otthon a számunkra, ahol ő nagy szeretettel vár minket. Nem a nagy magasságokból beszél az Isten a szenvedő, összetört, mindenüket vesztett emberekhez, hanem együtt szenved az emberekkel. Sőt, átvállalja a legsúlyosabb szenvedést. Jézus Krisztus elhordozta azt a szenvedést és fájdalmat, amit mi el sem tudunk képzelni, amit mi fel sem tudunk fogni a legnagyobb gyötrelmeink idején sem, az Istentől való elhagyatottságot. És megmutatja számunkra, hogy mit jelent embernek lenni. Vajon akkor, 2000 évvel ezelőtt könnyebb volt? Könnyebb volt embernek lenni? Könnyebb volt felismerni a csodát? Könnyebb volt leborulni a gyermek előtt? Felismerni a gyermekben a királyt, a názáreti Jézusban az Isten fiát és dicsőségét? Felismerni az emberben a jelenlevő munkálkodó Istent? Milyen evangéliumot, milyen örömüzenetet hirdet nekünk Isten ezen a karácsonyon, hogy rádöbbenjünk arra, hogy nem mondhatjuk azt, hogy hát ha akkor éltem volna, akkor könnyebb lenne hinni, hanem személyesen tudjunk megerősödni minden probléma, minden fájdalom, minden vesztesség ellenére abban, hogy Isten megajándékoz minket. Milyen örömüzenetet hirdet nekünk János evangéliuma alapján a mindenható Isten. Az első legfontosabb üzenet, hogy Isten emberré lett. A második, hogy Jézus embersége teljes emberség, teljes kegyelemmel és igazsággal is. És a harmadik nagyon fontos, hogyha én felismerem, meglátom Jézusban az Istent, akkor én is megismerem azt, hogy mit jelent igazából embernek lenni, hogy hogyan lehetek igazi ember Jézusra nézve. A hívő emberek életének a célja nem az, hogy túléljük valahogy az éveket, hónapokat, napokat, hanem hogy éljünk az élet teljességében, éljünk a kegyelemből, amit ezen a karácsonyon is ajándékozik nekünk a mindenható Isten. Az első nagyon fontos üzenete az igénknek, hogy Isten emberré lett, az ige testté lett. János evangéliuma első részében egy ősrégi keresztény gyülekezeti ének sorai is felismerhetők, és van, aki úgy gondolja, hogy ezért a pár sorért, amit felolvastam, íródott meg a negyedik evangélium János evangéliumban. Az ige testélet közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Minden része az evangéliumnak, ennek a néhány mondatnak a kifejtése. És János evangéliuma minden során kiérződik a szemtanúnak a boldog, ámuló vallomása. Nem tud betelni azzal a csodával, hogy látta, hogy megismerte az Isten fiát. Drága titok, ami áldást, erőt és vigasztalást jelent, nem csak azoknak, akik először olvasták, hanem nekünk is, akik ma olvassuk. Testvérünké lett az Isten. Az ige testélétele Jézus megszületése az emberi sors vállalását jelenti. Miért lett testé az ige? Miért született meg Jézus Betlehemben? Azért, hogy tanításában elmondja, hogy kegyelmes Istenünk van. Azért, hogy kereszt halálával és feltámadásával megajándékozzon minket a kegyelemmel. És azért, hogy benne hívő, őt követő életünket a kegyelem alapjára építse fel. Testé lett az ige. Ez a kifejezés, ez a test szó a földi, esendő, mulandó emberi létet jelenti, Isten elmúlhatatlan létével szemben. Krisztus emberi mivoltának valódiságát nyomatékosan kifejező, majdnem nyersen hangzó szó volt ez a görögben, mint ahogy egy kicsit talán érezzük ennek jelentését a magyar nyelvben is. A test ugyanakkor az egész ember a maga természetes adottságaival. Test, lélek, szellem együtt az ember. Aki a mulandóság jegyében él, aki a segítségre szoruló világnak a területén él. A testé létel kifejezi azt a létet, ami a szemünk előtt van, amihez tartozunk, ami miatt annyit sírunk, és ami ugyanakkor jelenti az örömet is az életünkben. Jézusban az örökkévaló Isten és a mulandó ember összekapcsolódott. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ahogyan a konfirmációra készülve tanultuk és tanuljuk. Calvin, a mi reformátorunk, ezt így fogalmazta meg. Az emberi és isteni természet úgy egyesült Krisztusban, hogy az egy és ugyanazon Krisztus igazán Isten és igazán ember. A személy egysége nem akadályozza meg a két természetet, hogy megkülönböztetett maradjon. Istensége megtartja mindazt, ami sajátságos ránézve, és embersége különállóan megőrzi, ami ahhoz tartozik. Isteni természete szerint Jézus egy az Atyával, emberi természete szerint egy velünk, anélkül, hogy bűncselekedett volna. Egészen ember, hogy a mi bűneink következményeit elszenvedhesse, és egészen Isten, hogy a bűn súlyát, az ítéletet elhordozhassa. Személyes valóságként lépett Isten a testi világban. Miért? Azért, hogy nekünk személyes találkozásunk legyen az élő Istennel. Jézusban lehajolt az Isten, hogy átöleljen, és Jézusért igaznak fogad el az Isten minden bűneink ellenére. Második legfontosabb üzenethez érkeztünk, hogy Jézus Krisztus teljes kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság, így fogalmaz az Új Szövetség, ugyanezt az Ószövetség nagyon sok helyen így fogalmazza meg, szeretet és hűség. Mit jelent ez a számunkra? Azt, hogy a mi Istenünk adja a kegyelmét, és ez a kegyelem ajándékozó kegyelem. Jézus Krisztus teljes volt a kegyelem ajándékozásában. Bizonyára nagy örömmel fogadtuk azoknak a kedvességét, akik valamilyen ajándékkal megleptek bennünket. De vajon ilyen örömmel tudjuk-e fogadni azt, hogy a mindenható Isten kegyelemmel, ajándékozó szeretettel fordul felénk ezen a mai Isten tisztelten is. Igazság, valóság, megbízhatóság. Mindenható Isten a valóságot látja, ismeri jobban, mint mi, akiket sokszor elrettent az, amit tapasztalunk ebben a világban, és ugyanakkor a kegyelmével, az ajándékozó szeretetével közelít a valóságban élő emberek felé. Ezért nem lett szakadék az ünnep és a hétköznapok között, mert Isten teljes egészében ismer minket, ismeri a mi gondjainkat, problémáinkat, örömeinket, reménységünket, és valóságosan megszólít abban a helyzetben, ahol éppen vagyunk. Mi azt tapasztaljuk sokszor, hogy az életünk az nem teljes. Jézus Krisztus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ami rész szerinti, töredékes, félig meddig szeretetünk és igazunk megkeseríti a hétköznapjainkat. De Jézusban a teljesség érkezett el hozzánk. Vajon mennyire teljes a mi igazunk, mennyire teljes a mi szeretetünk, mennyire lett határtalan az elfogadásunk, a megbocsátásunk, a békességünk. Vajon mi tölt be minket? Vagy üres az életünk, és nincs, ami lelkesítsen, hanem éppen az üresség, a hiány az, ami elkeserít minket. A Biblia bizonyságtétele szerint csak Istennel lesz teljes az életünk. Jézus születésével, emberré lételével megmutatta a maga teljességét Isten, és ebből a teljességből kapunk kegyelmet kegyelemre. Karácsony a beteljesedés ünnepe. Nem kötkép, nem álom, nem csak valamilyen fény, vagy egy eszme Isten, hanem élő valóság. Ahogyan valóság az a kenyér, amit megeszünk az úrvacsorai közösségben, és az a bor, amit megiszunk, ahogyan valóság számunkra mindazoknak az ölelése vagy kézfogása, akik fontosak a számunkra. Jézussal kiáradt a kegyelem az első karácsonyon, és azóta is árad a kegyelem. Az egész földi életünk a kegyelem jegyében történik. Egyik kegyelmet követi a másik. Bár Istent az Ószövetség bizonyságtétele szerint egy ember sem láthatja a szemeivel, mégis ez a felolvasott ige arról beszél, hogy Isten feltárulkozása az ő egyszülött fiában, a hitünk által látható, megragadható. Isten dicsősége először a szövetség sátrában, majd a templomban lett nyilvánvaló, mert hogy ebből látták Isten dicsőségéből, hogy közöttük lakik az Isten. A tanítványok előtt Jézus csodáiban, halálában és feltámadásában ragyogott fel Jézus isteni dicsősége és annak teljessége. És itt vagyunk a harmadik gondolatnál, hogy ha mi meglátjuk, felismerjük Jézusban az Isten dicsőségét, azt, hogy mit jelent embernek lenni, akkor valóban mi is megélhetjük a hétköznapokban az igazi emberséget. Ahhoz, hogy Jézus dicsősége nyilvánvalóvá legyen, a hit látására van szükség. Így láthatták meg a bölcsek a gyermekben az Isten fiát, a királyt, akit kerestek. Ez a látás nincs Jézus kortársaihoz kötve. Nem csak abban az időben lehetett látni Jézust, hiszen a kortársak bizonyság tétele alapján a következő nemzedékeknek is adatott a kegyelem, hogy felismerhetik a gyermekben, aztán a felnőtt, tanító, gyógyító Jézusban az Isten fiát. De ehhez a hit látására van szükség, hogy ne csak azt lássam, ami a szemem előtt van, ne csak azt tapasztaljam valóságnak, amit a bőrömön érzek és tapasztalok, hanem valóság legyen a számomra, élő eleven valóság Jézus jelenléte az életemben. Nem minden szemtanú vagy kortárs, aki találkozott Jézussal, lett hívő. De minden hívő, aki azóta is felismeri az ige alapján Jézusban az Istent, tanúvá válik, akármelyik korban éljen is. Az a kérdés, hogy vajon személyes életemben testé lette az Isten szeretete. Valaki úgy fogalmazta meg a karácsonyi kérdést, hogy a mi szívünk és a jászol egyformák. Egyformán sötét, alacsony zug, és egyformán óriási dicsőség tanyája lehet. Vajon testvérem, a te szívedre ez jellemző, hogy sötét, alacsony zug, vagy óriási dicsőség tanyája, óriási dicsőség hajléka, mert helyet adsz az életedben az Isten fiának. Egyik csoda a másik után következik azoknak az életében, akik Jézus teljességéből élnek. Napról napra tapasztalhatom, hogy milyen jó hozzám az Isten. Az Isten kegyelme sokféleképpen jelenik meg. Más a kegyelem, amikor jól megy sorom, másképpen élem meg a kegyelmet, hogyha szenvedek, másképpen élem meg a kegyelmet fiatalon, és másképpen érett idős korban. Másképpen élem meg az Isten kegyelmét, amikor sikereket élek át, és másképpen akkor, amikor mai kifejezéssel élve éppen padlón vagyok. A kegyelem sokfélessége, gazdagsága kimeríthetetlen, de a legnagyobb élmény lehet a számunkra, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a Krisztus teljességéből kapunk kegyelmet kegyelemre. És hogyha visszatekintünk akár az elmúlt évre, akár az eddigi életünkre, el tudjuk-e mondani, hogy Jézus teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Egy idős hívő keresztjén, aki kórházban volt, és már tudta, hogy nem is kerül onnan haza az otthonába, hanem itt fejeződik be az ő földi élete, ezt mondta a lelki pásztorának. Ha visszanézek az életemre, csak azt mondhatom, hogy szép volt az élet. Jó volt Jézussal járni. Ha újra kezdhetném, újra Jézushoz tartoznék. Karácsonykor, új évkor jó kívánságokat mondunk, ahogyan tegnap is elhangzott az Isten tiszteletem. Milyen jó lenne ez a jó kívánság köszöntésnek, hogy az Úr teljességéből áradó kegyelmet fogadd el. Fogadd el, hogy az életed kegyelemről kegyelemre halad előre. Jézus emberként született, emberként élt, emberként halt meg ezen a világon, és emberi testben támadott fel. Tudta, hogy mit jelent a kísértés, a fáradtság, a küzdelem, a szomorúság. Könnyezett a szeme, fájt a szíve. Amikor bármi szükségeddel, problémáddal odamész Jézushoz, senki sincs, aki nála jobban meg tudna érteni. És aki nála jobban tudná, hogyan kell neked segíteni. Ő kész a könyörületre, és kész a segítségre. Azért jött Jézus, hogy megtudjuk mindannyian, hogy milyen a legemberibb élet, az emberhez méltó élet. Ismerjük bizonyára Arany Jánosnak domonkos napra írt köszöntését, amivel egy fiatal serdülő ifjút köszönt a névnapján. Annak néhány sora vált nagyon híressé és ismerté. Ezt szeretném most idézni. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Ember lenni mindig, minden körülményben. Hogyan válhat valósággá számunkra a költő biztatása, amire mi magunk is vágyunk, hogyha elhiszem, ha meglátom, hogy Isten velünk van, hogy Isten jelen van az életemben, hogy benne meggyógyult ez a világ, és benne meggyógyulhatok én is. Hogy helyre állt az emberi természet azzal, hogy az ige testé lett, az Isten ember lett. És egy új lelki emberiség született. A Bibliában nagyon sok példát olvasunk arra, hogy mit is jelent embernek lenni. Az evangéliumok beszélnek a megváltozott emberi életről, amikor találkoztak emberek Jézus Krisztussal, akire így mutatott Pilátus, íme az ember. A szenvedő, dicsőséges, feltámadott Krisztusra néző ember tud ember lenni minden körülmények között. De nem csak az evangéliumi példák, hanem egyháztörténetben olvashatunk sok-sok hitvalló keresztjénről, akik megmutatják nekünk, mit jelent nagyon nehéz, küzdelmes élethelyzetekben embernek lenni. De nem csak akikről a könyvekben olvashatunk, hanem akikkel nap mint nap találkozhatunk, édesanyák és édesapák, hívő nagyszülők, akik életük jó példájával, imádságukkal hordozzák a gyermekeket, unokákat, akik az életük jó példájával tesznek bizonyságot arról, hogy emberek lehetünk, mert az Isten ember lett. Vajon testvérem, testet öltötte bennünk az emberré lett Isten? Vajon a mi testünk a Szentlélek temploma-e? Az a cél, hogy az ünnep után, holnap kezdődnek sokaknak a hétköznapok, van akinek még a pihenés, de meg tudjuk-e élni úgy az igaz emberséget, hogy engedjük, hogy a legigazabb, legtökéletesebb ember, mindenható Isten fia formája, alakítsa a mi életünket. Úrvacsorai közösséggel folytatódik az Isten tisztelet, és az úrvacsorában a megtört kenyér, a kitöltött bor is arról beszél, hogy az Isten testé lett érettünk, és hogy valóságosan megtapasztaljuk az ő jelenlétét. Ez adjon erőt, amikor bizonytalanná válik, törékenyé minden az életünkben, amikor betegségekkel küzdünk, amikor elveszítjük azokat a dolgokat, vagy akár még fájdalmasabb esetben azokat az embereket, akik fontosak a számunkra. Mindenható Isten erősítsen ezen az ünnepen. Befejezésül még szeretnék felolvasni egy verset, amely advent első vasárnapján elhangzott a gyermekek ünnepi műsorában, és arról a titokról beszél, amiről János evangéliuma is beszél, és amely ámulattal, csodálattal töltötte el az evangélista szívét, és amely titok minket és Isten imádatára indít. Rozmán János, karácsonyi kérdés. Karácsonyi szent éj, nekem mindig rejtély, amit meg nem érek, amit csak csodálok, jászó lett a bölcső, védi, óvja, vályog. Pedig arany, gyémánt keze alkotása, őszött puhasságot virágbársonyába, ő fakasztott hajnalt, drága tűzű fészket, madárt dalolásra az ő hangja késztet. Piros búzatáblák életét ő adja, szíve minden fénynek ősforrása, napja. És ő szegény, fázik, szalma párnája, könyörülő szívek becézését várja. Miért, Uram, miért, felej, megkövetlek. A te bűneidért, ember, mert szeretlek. Amen. Énekeljük a 321. dicséretünk első versét az úrvacsorára készülve. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Isten megtartó szeretetéért, és valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Mennyei édesatyánk, fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott erre a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét, az evangélium hirdetésében és a betegek gyógyításában. A mi kicsi hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odasztánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, Hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megállt a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Közben a gyülekezet énekelje a 463., 464., majd 467. éneket.
Keresztény testvéreim, így szereztem, hogy Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így élhetünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élőszent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Most pedig hajtsuk meg a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Áldjad én lelkem az Urat és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelenül és nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk és nem fizetsz álnokságaid szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, amilyen távol esik a napkelet a napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed és olyan messze veted vétkeinket tőlünk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, kérünk téged, hogy légy velünk a továbbiakban és a mindennapokban, készíts bennünket a számadásra továbbra is, akkor lezárjuk ezt az esztendőt, amikor fogadalmak születnek meg bennünk az újra. Most is elhangzott egy kérünk arra, hogy ne egy legyen a sok közül, hanem ez valóban neked tett fogadalom, amelyet teljesítünk. Áld meg bennünket, erősíts meg bennünket, légy a betegjeinkkel, légy a kiszolgáltatottakkal, légy a mi népünkkel, amelyiknek nagy szüksége van, te irgalmas szeretetedre, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Az évzáró istentiszteletet hirdettem a 31-én, és az évkezdőt szombaton délelőtt 10-kor, illetve vasárnap, az első vasárnapi istentisztelet lesz 2011-ben, amikor természetesen megint megterítjük az úrasztalát, és onnantól indulnak a többi alkalmak is, a bibliaórák, illetve ifjúsági óra, amelyik másodikán 3 órakor lesz. Még azt szeretném elmondani, hogy majd a 7-én, ha jól emlékszem rá, igen, lesz az első vesperás is, ne feledkezzünk el róla. Szeretném elmondani, hogy nagyon szép új urasztali garnitúránk van, lentessenek majd akár megtekinteni, ugye ez úgynevezett úri himzés, vizsgamunka, amelyet Jónás Piroska készített el, és ajándékozott a gyülekezetnek, gyönyörű szép csipkével körülötte, amelyet pedig saját maga tanult meg szintén készíteni, úgyhogy érdemes megnézni Isten tisztelet után, nagyon finom, nagyon ízléses munka, és nagyon örülünk neki, és vigyázunk rá, és reméljük, hogy sok évtizedig tudjuk majd használni. A továbbiakban átadom a szót a gondnok úrnak. Ja, megvan, igen.
Kedves testvérek, most is van még egy pár példány a hírlevélből. Azt szeretném kérni, hogy vigyük el magunkkal, illetve azoknak, akinek nem jutott mostanában egy pár napig itt a jégben nehezebb lesz a közlekedés. És jó néhány programunk is a tervezetben van. Különösen szeretném kiemelni, hogy 2011 nyarán is tervezünk gyülekezeti tábor, úgyhogy úgy osztjuk be az időt, hogy legyen erre is lehetőségünk, és a különböző generációkkal együtt tudjunk lenni. Ugyanígy fontos, hogy a jövő évben, aki a Halacska óvodába szeretné küldeni gyermekét, vagy unokáját, vagy barátjának gyermekét, az is már kezdjen el jelentkezni az óvodában, illetve a lelkészeknek is szóljanak a testvérek. A első zsoltáros istentiszteletre, tehát január 8-án kerül majd sor, szombaton, másnap pedig a gyászolók istentiszteletére, illetve a kórus is szünetet tart, tehát január 3-án még nem lesz kórus, január 10-én lesz legközelebb, és ők is szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne ide csatlakozni. Kérjük a testvéreket, hogy nézzék át a választói névjegyzéket, ami a pénztárosi asztalnál van. Ez azért fontos, mert a jövő év során presbiter választás lesz, tehát és azok választhatnak, akik ott vannak a névjegyzékben. Ehhez kapcsolódik, hogy kérjük, hogy lehetőség szerint név szerint és havi rendszerességgel támogassuk a gyülekezet szolgálatát. Tudjuk, hogy mindenkinek nagyon nehéz a helyzete, ezért is nagy dolog, hogy tulajdonképpen olyan nagy mínusz nincsen azért, de egy kicsi még volt november végén. Tehát jó lenne, ha egy kicsit, akinek van erre lehetősége, nagyobb összeggel támogatná most a gyülekezetet, hogy egy nullára tudjuk kihozni a költségvetésünket. Megjelent jó néhány kötet. Korábban a Demjén István csodálatos, hogyan segített Isten minket minden munkánkba, a templom 80 éves évfordulójára adtuk ezt ki, de talán vannak olyanok, akiknek még nincs meg otthon. Mindenképpen ajánlom egy kicsit budafoki helytörténet is, aki mostanában költözött ide, annak is tanulságos lehet. A bibliaolvasó kalauzból, jövő évi kalauzból is van egy pár példány, és ami egészen friss dolog, hogy Szűcs Ferenc professzor úrnak a igehirdetése, 21 igehirdetése most jelent meg a teológián, ezek is nagyon érdekes olvasmányok mindannyiunk számára. Igen, egy fontos dolog még, hogyha a névjegyzékbe valaki hibát talál, akkor a telefonszámát is írja föl a neve mellé, hogy tudjunk egyeztetni. Köszönöm szépen, és mindenkinek további áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok!
A 326. énekünket keressük ki, és énekeljük befejezésül. És amíg ez megtörténik, szeretném elmondani, hogy az Erdélyi Egyház kerület is a mi bibliaolvasók alapzunkat használja, ha más formában is, tehát nem csak egy-egy gyülekezet, amit mindig el szoktunk juttatni a testvérgyülekezethez, hanem az egész egyházkerület. A 326-os énekünket énekeljük.
Mennyben az Istennek, dicsőség, mennyben az Istennek, az angyali seregek míg alig énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek. Itt az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, békesség, békesség embernek. És Jézus a szent angyalokkal imádunk a hívásztorokkal, ki minket úgy szeretett, Krisztusunk és hallgunk, ő Jézus, neves meg bennünket,
a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség mindenkinek, áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok.